95,8, Török-Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A hét elején lezárták a hármas főút belső sávjait a Cementgyári és a Bogáncs utcák között Miskolcon. Ezzel elrajtolt a legforgalmasabb útvonalak teljes felújítása. Megkezdődött Kazincbarcikán a téli időszakra való felkészülés a közterületeken. Immár 31 éve szolgálja a város és a térség lakóit friss hírekkel és tartalmas műsorokkal a Gyöngyösi Televízió. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megkezdődött Kazincbarcikán a téli időszakra való felkészülés a közterületeken. Jelenleg az őszi munkálatok befejezése zajlik. A részletekről Durda Pétert, a Barcika Park Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A közterületeken a napi takarítási feladatokon kívül a őszi lombgyűjtések, illetve még utolsó etapban a fűnyírások végezzük folyamatosan. Az elmúlt 2-3 hétben ugye az őszi lombok elkezdtek leperegni, és várható, hogy 2-3 héten belül végzünk a közterületeken lévő lomb hulladékok eltakarításával. Heti ütemtervekben végezzük a lombgyűjtéseket, illetve a fűkaszálásokat. Tehát heti terveink vannak. A közterületekről kézi módon összegyűjtött lombhulladékokat big bag zsákba tároljuk, onnan nap végén a kollégák elszállítják őket a telephelyünkre, egy külső telephelyünkre. A fűkaszállások kapcsán keletkező szőrhulladékot szintén erre a telephelyre szállítjuk, és onnan a következő nap pedig a sajókazai hulladék átvevőhöz kerülnek. Teherautóinkat, illetve a sószóró gépeinek a felkészítése 2-3 hete elkezdődött, és azóta is folyamatosan történik, illetve azok a kis gépek, amelyek a járdák, közterületeket, parkolókat fogják tisztán tartani. Itt a logisztikában egy új dolgot vezettünk be, ne kelljen mindig kimenni a külső telephelyre, ezért a belvárosban, Lidl áruház környékén, a önkormányzati raktárban lesz egy belső telephelyünk is, ahol a kis gépeket tudjuk folyamatosan tölteni, így ezáltal is időt spórolunk a megvalósítást illetően. A város által elfogadott téli síktalanítási tervben szereplő gépjármű állomány az a út karbantartásoknál, síktalanításoknál 4 teherautót jelent és 2 munkagépet. A parkolóknál, kerékpárutaknál, illetve a járdák tisztántartásánál 5 darab kis teherautó fogja szállítani a síktalanítási anyagokat, és 3 sószóró van, ami folyamatosan vízi ezeknek a téli síktalanítását. Ezeknek a gépeknek a karbantartása is nagyon sok problémát okozott, mert ami az éven elromolhatott, az minden el is romlott, úgyhogy nagyon sok pénzt költöttünk a karbantartásra, és arra, hogy megfelelően tudjuk végezni ebbe az évben is a munkát. Fejlesztések történtek kis gépeket illetően, például vettünk lombfúvókat, amelyek most óriási segítséget nyújtanak a lombok összegyűjtésében, illetve a közterületekről történő eltakarításában. Új fűnyírókat vettünk, illetve minőségi cserét szeretnénk végrehajtani 2 olyan munkagéppel kapcsán, amelyek már nem igazán van rá szükségünk, és ehelyett pedig egy új és egy teljesen modern fűkoszát szeretnénk vásárolni.
A hét elején lezárták a hármas főút belső sávjait a Cementgyári és a Bogáncs utcák között. Ezzel hivatalosan is elrajtolt Miskolc egyik legforgalmasabb útvonalának teljes felújítása. A projekt a Harsányi úti várostáblától a 26-os főútig tartó, mintegy 10 kilométeres szakaszon 3 ütemben valósul meg. Az útfelújítási munkálatok első lépéseként a vízvezetékeket cserélik ki a Bogáncs utcai és a Cementgyári csomópontok között. Az elkezdődött útfejlesztést Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere az ország legnagyobb infrastruktúrális beruházásának nevezte, ami a város 16 milliárd forintos top forrásainak az egyharmadát köti le. Emellett a város tegnapi közgyűlésén a polgármester egy új autóipari cég megjelenését is bejelentette, ami a tervek szerint 1000 új munkahelyet teremt majd a városban.
Amikor elindítottuk a Bükkvárosa programot, azt mondtam, az előttünk álló 5 évben kihozzuk Miskolcból a legtöbbet, kihozzuk mindazt, amire a város képes, a tehetségéből, az erejéből és a közösségéből. 5 éves útvonalat jelöltünk ki Miskolc számára, ennek az útnak az első szakaszát tettük meg, a munka 20%-a mögöttünk van, 80 pedig még előttünk. Sok a félreértés és a félretájékoztatás, ezért néhány területet szeretnék kiemelni, amelynek mind meghatározzák majd Miskolc jövőjét. Miskolc az iparból nőtt nagyvárossá, és most újra abból építkezhet. A HAMSZ beruházása ennek az új ipari korszaknak az egyik alappillére. Ez a fejlesztés nem pusztán egy új üzem megnyitása, hanem üzenet, hogy Miskolc ismét ott van Európa ipari térképén. A HAMSZ az alumínium öntészet legmodernebb technológiáit hozza el, és a világ legnagyobb autóipari márkáit, a Teslát, a BMW-t és a Mercedes-t szolgálja ki. Ez a beruházás nem csak munkahelyeket, hanem bizalmat is hoz Miskolcnak, bizalmat a befektetők részéről, hogy itt érdemes gondolkodni, tervezni, jövőt építeni. Ez a beruházás nem csak munkahelyeket jelent, hanem tudást, innovációt és versenyképes jövőt hoz. Ha a HAMSZ végigviszi a többlépcsős fejlesztési tervét, 1000 új munkahelyet hozhat városunkba. A gazdaságfejlesztés mellett a város működő képessége az alap infrastruktúrán múlik. Ezért ütemezett több éves újraaszfaltozási programot indítottunk. Egy ilyen program esetében 3 tényezőt mindig figyelembe kell venni. Először is lentről felfelé kell építkezni. Előbb a közművek, aztán az útburkolat. Ha nem így tennénk, a friss aszfaltot pár hónap múlva feltörné egy csőtörés. Másodszor. A fejlesztéseket közpénzből finanszírozzuk. És aki a közpénzt szabályosan költi el, az bizony időigényes. Közbeszereztetni kell, előkészíteni, és ez a felelős működés ára. Harmadszor pedig a sorrend. Ott kell kezdenünk, ahol a legfontosabb, vagy ahol lehetséges. Nem tudunk mindent azonnal, de ütemezetten haladunk. Az elmúlt hónapokban elindult a közműcsere program, és ezzel párhuzamosan egy bontás nélküli hálózatjavítási program is. Az avason élők láthatják, hogyan haladtunk például a Szent György út térségében. Van, ahol a szükséges várakozási idő már eltelt, a Szirma-Martin kertváros közötti út felújítása például már be is fejeződött. A TOP plusz forrásainak jelentős részét szintén útfelújításra fordítjuk. 5 nagy közvetlen útfejlesztési projekt fut közel 5 milliárd forint értékben. És további 4 komplex projekt is tartalmaz útfelújítást. Ez azt jelenti, hogy a TOP plusz első prioritásának 16 milliárdos keretéből egyharmadot útfejlesztésre fordítunk. Nem toldozunk, foldozunk, hanem igyekszünk rendszert építeni, ahogy más területen is. Persze könnyű rávágni, hogy választások jönnek, vagy ezek állami utak. A Mi Víz meg állami cég, és mindez nem is a városvezetés érdeme, de erre hagyd mondjak néhány dolgot. Először is. Ha valaki erről azt mondja, hogy ez az eredmény nem a városvezetés érdeme, akkor valójában azt ismeri el, hogy mindez történik. Hogy mindez valóság. És így van, ez a valóság is éppen zajlik. És az autónak mindegy, ki fektette le az aszfaltot. És a víznek is mindegy, hogy kijavította meg a csövet. Magyarországon ma nincs még egy ilyen mértékű közútfejlesztés. Egyetlen városban sem. Úgy is mondhatnám, Miskolcon zajlik ma Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési projektje. És hölgyeim és uraim, ezt bizony nem a szél fújta össze. Rengeteg megbeszélés, egyeztetés miniszterekkel, államtitkárokkal, cégvezetőkkel, amíg ide jutottunk.
immár 31 éve szolgálja a város és a térség lakóit friss hírekkel és tartalmas műsorokkal a Gyöngyösi Televízió. Az elmúlt időszak különösen meghatározó volt a csatorna életében, hiszen új ügyvezető irányításával számos változás és fejlesztés indult el. A részletekről Berzsényi Gergely ügyvezető igazgatót Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Tapasztalatok, eltelt egy év. Nézzük akkor, hogy mire emlékszel vissza úgy, hogy ezeket te átvetted, és elkezdtél egy stratégiát gyártani.
Az átadás átvétel nem volt egyszerű, de legalább annyira gyors és célra törő volt. Talán úgy lehetne összefoglalóan jellemezni az elmúlt egy évet, hogy a megtakarítás és a spórolás éve volt. Amennyire lehet, megfogtuk a költségeket, amennyire lehet, próbáltuk növelni a bevételeket, és tettük mindezt azért, hogy próbáljuk stabilizálni a megörökölt állapotot, hogy hát, hogy a 2025-ös költségvetésben lényegesen kevesebb pénzből tudtunk gazdálkodni. Nem volt egyszerű, nagyon-nagyon engem személyesen is szomorúsággal tölte, hogy olyan munkavállalóktól kellett elbúcsúzni, vagy megválni, akik nagyon régóta a tévének a tagjai voltak, oszlopos tagjai voltak, akiknek sokat köszönhetek én személyesen is. De bármennyire is fájó volt, nem azért ültettek ebbe a székbe engem, vagy nem azért ültem ebbe a székbe, hogy a saját bánatomon keseregjek, hanem azért, hogy megpróbáljam a televíziónak a működését fenntartani, jobbá tenni, stabilizálni, és a jövő irányába állítani.
Jó, és akkor nyilván ezzel elindult egy stratégia, mit sikerült megvalósítani?
Hát, hogy az elején a stratégia lényegében az átadás átvétel volt, hogy majd érkezik az utódom, aztán úgy döntöttek a döntéshozók, a városvezetés, hogy maradjak itt ebben a székben. Akkor azért volt egy erős újratervezés, lévén, hogy az eredeti lekapott mandátumom az csak 2 hónapra szólt, és akkor ugye az ember nem tervez hosszú távra, csak 2 hónapig marad. De aztán, amikor maradtam, akkor pedig a tanulás feltérképezés, az, hogy hol tartunk, mit csinálunk, mikben vesz részt a médiaközpont. Ugye nagyon-nagyon sok változás volt az elmúlt években a televízió, vagy most már médiaközpont életében. Nem csak televíziózással foglalkozunk, hanem tehát nagyon erős lábbá nőtte ki magát a marketing tevékenységünk, a kommunikációs tevékenységünk, a honlapok, a Facebook kezelés, a reklámgazda tevékenységünk, ugye üzemeltetjük a mozit, ott is komoly ráncfelvarrásokra volt és van is szükség, úgyhogy ezeket mind át kellett látni. Voltak olyan, és vannak olyan folyó ügyek, amik búvópatakként felbukannak, nem pedig a homlok térben vannak folyamatosan, és mikor ezek szembe jönnek, akkor azonnal képbe kell kerülni, és a lehető legjobb megoldást meg kell találni rá.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, hajnalra helyenként vékonyodhat a felhőzet. A dél felől érkező csapadékzónában nyugat felől az eső egyre nagyobb területen válthat havas esőbe, havazásba. De a Tiszántúlon, főleg a keleti határ közelében hajnalig még eső valószínű. Síkvidéken pár centiméteres olvadozó hóréteg már összegyűlhet, vastagabb hótakaró a hegyekben lehet. Az északi a szelet több felé élénk, főként a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 21-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor, Kriston Tamás és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Jótékonysági bált szerveznek az autista gyerekek fejlesztésére Egerben. Szeptemberben 123 ezeren érvényesítették a CSED, GYED és örökbefogadási díj kedvezményét. A For Europe Európai Uniós tematikájú országos tanulmányi verseny észak-magyarországi regionális döntőjét tartották meg Egerben. Ezek a mai adás témái. Az autista gyermekek fejlesztési lehetőségeit, illetve eszköztárát támogatja az a kezdeményezés, mely egy szülői összefogás, illetve intézményi hozzájárulás lévén jön majd létre Egerben. December 13-án 19 órai kezdettel rendeznek jótékonysági bált Egerben a Kossuth Lajos utca 12 szám alatt lévő civil közösségek házában. A belépőjegyekkel, valamint a támogatójegyekkel az Egri Egymi és Kollégium, valamint autista tagintézménye diákjai mindennapi oktatását, tevékenységét kívánják elősegíteni. A részleteket Barnáni Úri Szilvia, az autista tagintézmény igazgatója ismertette.
A jótékonysági bál megrendezésére első alkalommal kerül sor a szülői kezdeményezésre, mint ahogy szülői kezdeményezésre alakult a tagintézmény meg. A szülők úgy érezték, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a iskolában tanuló gyermekek megsegítésére. Erre eddig is volt hagyomány, mert az intézménynek van egy alapítványa, az Aranykapu Alapítvány, és az ő közreműködésükkel szeretnénk ezt a bált megvalósítani, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. December 13-án 7 órától várjuk a vendégeket, előre megvásárolt jegyeket, belépőjegyeket és támogatójegyeket árulunk az intézményben, illetve elektronikusan is meg lehet ezeket vásárolni. A helyszínen tombola jegyeket vásárolhatunk, és tombola nyereményeket is lehet majd nyerni. Vacsorával készülünk, szívós győző színművész fog egy kis szórakoztató műsort adni, illetve tombola húzás, tánc, zene, és szeretnénk jól érezni magunkat együtt azokkal, akik tesznek néhány dolgot, illetve támogatják a gyerekek mindennapi munkáját. Két célt tűztünk ki magunk elé. Az egyik művészeti eszközparkot szeretnénk bővíteni. Az intézményben nagy hagyománya van a művészetek gyakorlásának, mind a zene, mind a képzőművészet nagy mesterei vannak az intézményben. És az autista tagintézményben nagyon-nagyon szeretnénk kialakítani egy interaktív kerítést, mely a játszótér bővítésének lenne a lehetősége igazából. Ezt a két célt tűztük ki magunk elé.
A szeptemberben 123 ezeren érvényesítették a CSED, GYED és örökbefogadási díj kedvezményét. 2025. júliusától vált eszhiamentesi a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási és az örökbefogadói díj. A könnyítés szeptemberben több mint 123 ezer magánszeménél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalapkedvezményt jelentett. Ők 7 milliárd forinttal kevesebb eszhiát fizettek. A részleteket dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
2025. júliusától vált eszhiámentessé a csecsemő gondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj. Könnyebbséget jelent az is, hogy a kedvezményt nem kell külön kérni. A folyósító, például az államkincstár, a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi. Ráadásul, ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár. A CSED és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni. A GYED után 10%-nyú járulékot, ebből adóelőleg nyilatkozattal családi járulékkedvezmény is érvényesíthető. A kedvezményt a 4, illetve a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően de a többi kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni. Júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti. Július 1-től a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj SZJ-mentességen mellett a családi adókedvezmény 50%-kal emelkedett. Október 1-től a három gyermekes édesanyák teljes SZJ-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre. Januártól lépcsőzetesen indul a két gyerekes édesanyák SZJ-mentessége. Először a 40 év alattiakkal és a 30 év alatti egygyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik. Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50%-os emelése.
A Magyarországi Europe Direct hálózat, az Európai Bizottság magyarországi képviselete és az Európai Parlament kapcsolattartó irodája For Europe címmel Európai Uniós tematikájú vetélkedőt hirdetett 2025. szeptemberében, immáron 13. alkalommal középiskolás diákoknak. A vetélkedőre országos szinten 344 négyfős csapat regisztrált, az Észak-Magyarországi régióból 39 csapat. Az első online fordulót követően régiónként a 10 legjobb csapat jutott be a regionális döntőkbe. Az Észak-Magyarországi regionális döntőt november 20-án csütörtökön rendezték meg Egerben, a Megyeháza Barkóczi termében. A csapatok teljesítményét szakmai zsűri bírálta el. A versenyre három csapat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből, két csapat Nógrád vármegyéből, illetve öt csapat Heves vármegyéből érkezett, emelte ki Miszné Mestellér Zsuzsanna, a Europe Direct Heves tájékoztató központ irodavezetője.
13. alkalommal hirdette meg az Európai Bizottság magyarországi képviselete, az Európai Parlament tájékoztatási irodája és a Europe Direct hálózat közösen ezt a vetélkedőt országosan. Ugye az lenne a célunk, hogy a fiatalokkal megismertessük az Európai Uniót, meghallgassuk az ő gondolataikat erről, és ezért idén is meghirdettük ezt a versengést, amire országosan 344 csapat jelentkezett. 7 helyszínen zajlott ma a regionális döntő Magyarország 7 régiójába. Minden egyes helyszínre a 10 legjobb helyezést elérő csapatok kerültek be, ugye, akik részt vettek az online fordulókon. Tehát ugye egy ajánlásunkra Európai Uniós kiadványokból készültek a fiatalok, kaptak előzetes feladatot is. A mai nap a lexikális tudás mellett voltak ilyen tudásalapú tesztjeink Európai Unióról, illetve idén az Európai Unió tanácsának a soros elnökségét betöltő Lengyelország és Dánia is napirendre került. Ezzel kapcsolatban voltak kérdések, de olyan feladatokat kaptak még, ahol ugye a kreativitásuk, az ötleteik, a csapatmunka szerepelt, természetesen ez is Európai Uniós tartalommal. Régiós döntő, 5 Heves megyei csapat versengett, 3 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és 2 Nógrád megyei csapat volt jelen. Minden csapat tárgyjutalomban részesült, az első 3 helyezett kapott jelentősebb ajándékot, az első helyezett csapat 500 000, a második 250 000, a harmadik pedig 125 000 forintos utazási utalványt kap, de hát ugye a fő pedig az, hogy az első helyezett részt vehet az országos döntőben majd december 11-én, ahonnan majd a 2 első helyezett csapat fog kikerülni Strasbourgba, ahol az Európai Parlamentben egy Euroszkóla programon vehetnek részt. És persze ott is lesznek további nyeremények a többi helyezett csapat számára. Én úgy gondolom, hogy azért eléggé ismert már, vannak ismerős arcok, de láttuk azt is, hogy újabb csapatok is jelentkeztek, úgyhogy én azt gondolom, hogy eléggé egy közkedvelt vetélkedés lett már. Talán a legnagyobb gondot az azt jelentette, hogy ugye a helyszínen kapták meg a feladatukat. Volt egy adott idő, ami alatt föl lehetett készülni, de ugye egymás után adták elő, tehát az a csapat, aki elsőként mutatta be az ő megoldását, a szerepjátékát vagy interjúját, mert ilyet kellett készíteniük, azok hátrányban voltak azokkal szemben, akinek több idejük volt. Tehát, hogy talán ez, hogy a szerencse is részese volt a vetélkedésnek, de én, aki végighallgattam az egészet, azt láttam, hogy zseniálisan, ügyesen, kreatívan megoldották a fiatalok ezeket, úgyhogy tényleg ügyesek voltak.
A győztes csapat tagjai Ambriskó Boldizsár, Csoma Hunor, Károly Zénó, Ridlinger Rajnold, valamennyien a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium 10. B-osztály tanulói. A továbbiakban a győztes csapat felkészítő pedagógusát, Szalontainé Batta Barbara, angol-orosz szakos tanárt kérdeztük arról, miért éppen a radiátor elnevezést viseli a csapat, illetve hogyan készültek fel erre.
Most hallottam én is, hogy miért pont ez, hogy volt egyszer egy régen egy matek verseny, ahol ki kellett találni egy nevet, és akkor az a radiátor volt, ott is elég szépen szerepeltek, ez még hetedikes korukban volt, és megmaradtak ennél. Én csak szeretném megköszönni itt a szervezést, az, hogy itt lehettünk, és iránya döntő. Volt rendszeresen felkészítés igazából, meg saját maguk. Tehát amikor érezték, hogy ez nem elég, meg nagyon sok olyan programon vesznek részt, ami segíti ennek is a felkészülését. Az Európai Parlament nagykövet iskolája vagyunk, úgyhogy nagyon sok EU-s anyagot kapunk, és ez teljes mértékben kielégíti ezt a felkészülést.
Mi az, ami motiválja a diákokat?
Nyilván az, hogy az EU-ban élünk, és hogy vannak táblati terveik, nyilván a továbbtanulással, kintléttel kapcsolatosan szeretnek utazni. Igazából azt mondanám, hogy nem voltak különösebben nehézségek. Mondom, ahogy említettem, ezek a felkészülési anyagok, ezek maximálisan úgy vannak összeállítva, hogy nagyon nagy segítség.
A verseny során hogyan látta, hogy mennyire aktívak a diákok?
Nagyon. Nagyon, nagyon, és nagyon meg akarták nyerni.
Ők vállalkoztak erre?
Igen, igen, igen. Ők, és ráadásul ők hozták össze a csapatot, nem én válogattam.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. A magyar püspökök szokásos lelki gyakorlatát november 17-e és 21-e között tartják Leányfalun, a Szent Gellért lelki gyakorlatos házban. A szokásoknak megfelelően a lelki gyakorlaton a magyarországi mellett a határon túli magyar, illetve magyarul beszélő püspökök is részt vesznek. A lelki gyakorlatot Kis Endre atya, a gyulafehérvári szeminárium spirituálisa vezeti. A püspökök ezen alkalommal is imádkoztak Jézus Krisztushoz, a békéért Európában és az egész világon. Diakónust szentelt az egri főpásztor Sárospatakon. Pontsák Ferencet november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén diakónussá szentelte Ternyák Csaba egri érsek a Sárospataki Szeplőtelen Fogantatás templomban. A Szentlélek jelen van és működik az egyházában. Nem csak a pápaválasztáskor, vagy amikor szentségeket szolgáltatunk ki a Szent Jónásban, a Szent Misében, hanem ezen a különleges alkalmon is, amikor diakónus szentelünk, fogalmazott Ternyák érsek szentbeszédében. Hangsúlyozta, az egyháznak nagy szüksége van ezekre a hivatásokra. Fontos, hogy a fiatal férfiak és nők hivatásbeli útjukon befogadásra, meghallgatásra, bátorításra találjanak közösségeikben. Pontsák Ferenc hivatása sokáig érlelődött, emlékeztetett a főpásztor. Munkái, a családja és a plébánián végzett szolgálata harmonikus egységbe forr azáltal, hogy Istenbe vetett hite és reménye táplálja egyháza iránti szeretetét, húzta alá.
Kedves szentelendő testvérem, a mai szentmisében az állandó diákónusok rendjében részesülsz tehát. Itt van feleséged, gyermekeid, családtagjaid, rokonaid és az egész ünneplő egyházközség. Itt van plébánosod és sokan, akik téged ismernek és alkalmasnak tartanak erre a szolgálatra. Az egyház, az ige hirdetés és a jótékonyság szolgálatára választ ki téged, és azt kéri tőled, hogy légy fedhetetlen, méltó arra, hogy Isten titkait közvetítsd. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell. Légy szerény és alázatos. és állj készen arra, hogy megvigasztald a szenvedőket. Együtt örülj az örvendezőkkel, és mindenkit közelebb vezess a jó pásztorhoz.
Poncsák Ferenc Kisvárdán született, 62 éves. 1990 óta él Sárospatakon, két lány gyermek édesapja. Egyházközségében 2009-ben kapta az áldoztatói megbízást. Azóta világi elnökként szolgálja a közösséget. Fő feladatai diakónusként az igehirdetés, a hitoktatás, a jegyes oktatás, a betegek látogatása lesznek. Az áldoztatás, temetés, esketés mellett. Ezen felül minden olyan feladatot ellát majd, amivel a plébánosa megbízza. Kassán a Székesegyház búcsú ünnepén magyar és szlovák nyelvű szertartással emlékeztek meg Árpádházi Szent Erzsébetről, a magyarok egyik legkedveltebb szentjéről. A szentmisét Ternyek Csaba egri érsek és Bernard Bober kassai érsek mutatták be. Szent Erzsébet Kassa városának és a Székesegyháznak is védőszentje, az egri egyház megyében pedig Sárospatakot tekintik a szent szülőföldjének. Ezen a napon az egri és a kassai egyházmegyék, valamint a szlovákok és a magyarok közös történelmi kötelékén Szent Erzsébet jeles példáján keresztül ünnepeltek. Ternyák Csaba hangsúlyozta, hogy ezt a köteléket újra és újra meg kell erősíteni, hogy a barátságuk még szorosabbá váljon. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, a szószoros értelmében vett szegénységen túl a legnagyobb szegénység, hogyha valaki nem ismeri az Istent. A szentektől lehet megtanulni, hogy milyen az Isten. Megemlítette, hogy a nemrég ünnepelt Szent Márton köntösét odaadta a szegénynek. Boldog Batthyány Stratman László a szegények orvosa volt. Kalkuttai Szent Teréz anya a legnyomorúságosabbak halálánál volt jelen. Mindannyian ezt a szabályt követték. Ha boldog akarsz lenni, tegyél boldoggá mást. Az ünnep egybeesett Bernard Bober 75. születésnapjával, ezért a szentmise köszöntéssel zárult, mely során az egyházmegye tagjai hálatelt szívvel köszönték meg neki a fáradhatatlan szolgálatát, és kérték további életére Isten áldását. Idén Sárospatak adott otthont az országos Caritas zarándoklatnak. Az ország minden részéről 600 munkatárs is önkéntes érkezett a Szent Erzsébet bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. A rendezvény nyitányaként dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Majd Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója fejezte ki örömét, hogy az ország minden pontjáról érkező tagokkal közösen élhetik meg ezt a napot. A délelőtt imával és ünnepi szentmisével kezdődött. A szertartást Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Katolikus Caritas püspök elnöke vezette. A szentmisén koncelebráltak az egyházmegyei Caritas igazgatók és a zarándoklatra érkező papok is. Prédikációjában a püspök Árpádházi Szent Erzsébet életének befejező szakaszából kiindulva azt hangsúlyozta, hogy a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Erzsébet fiatalon özvegységet, kitaszítottságot, betegséget élt át, mégis úgy fogadta mindezt, mint Isten hívását. Jobb szenvedni Krisztusért, mint kényelmesen élni nélküle. Szent Erzsébet nem befelé fordult, hanem lehajolt a szegényekhez. Ez a hívás ma is. Ne saját sebeinkkel foglalkozzunk, hanem találjunk célt a másokért végzett szolgálatban.
Rengeteg feladat van. Hívjátok azokat, akik tétlenek és saját magukkal foglalkoznak, ahelyett, hogy másokért éljenek és másokon segítsenek. Kedves hívek, a szeretet, amikor napjaikban sokszor csak érzés, sokszor csak kampány, Szent Erzsébet példájából látva azt mondjuk, hogy válaszd a tényleges cselekvő szeretetet. Szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, akkor is, ha senki nem hálás érte.
A délutáni programban elsőként Zagyva Rihárd adott elő, nemzetközi kitekintést adva a Caritas küldetéséről, stratégiai irányairól. Ezek közül az első, hogy a Caritasnak mindig az egyház szívében kell lenni.
Ez kifejtve azt jelenti, hogy a szeretet közösségeit építsük közösségben a szegényekkel. Hogy mi az egyház arca vagyunk, és legyünk minden esetben. Mindenki, nem csak én, nem csak a püspökatya, nem csak az egyházmegyei karitász vezetők, nem a plébániai csoportvezetők, nem csak a plébános atyák, hanem mindannyian. Minden intézményben, minden csoportban, minden karitász, önkéntes munkatárs. Mi, amikor kapcsolatba kerülünk valakivel, akkor mi az egyház nevében végezzük ezt a tevékenységet. Ehhez azonban föl kell készülnünk.
Ezt követően Lőrinc Pál, az Országos Központ lelki igazgatója osztotta meg gondolatait. Elmélkedésében rámutatott, hogy a rászorulók felé forduló szeretetben magával, Krisztussal találkozunk. A programot Bereckei Miklós címzetes apátesperes előadása folytatta, aki Szent Erzsébet életének példáján keresztül buzdította a résztvevőket az odaadó szolgálatra. A zarándoklat kiemelt lelki élménye volt, hogy közel 600-an közösen imádkozták el a Lőrinc Pál atya által vezetett Szent Erzsébet litániát. Hatodik alkalommal találkoztak a cigánypasztorációs pedagógiai műhely szakemberei november 18-án. A találkozónak ezúttal a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont. Kós Ede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense elmondta, az egyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt az alkalmon, megosztják egymással saját intézményük tapasztalatait, és közösen keresik az aktuális kihívásokra adható válaszokat. A megjelenteket Németh Zoltánné, az Egri Főegyházmegye társadalmi kapcsolatok és szakpasztorációk koordinátora köszöntötte, idézve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körleveléből, melyben a periférián élők támogatására hívják fel a figyelmet. Nem mindenki születik egyenlő esélyekkel és képességekkel. Tudnunk kell azt, hogy ezekben a családokban is sokat küzdenek és dolgoznak a megélhetésért. Támogassuk ezt a munkát és tegyünk együtt azért, hogy az oktatáson keresztül felfedezzük és kibontakoztassuk a gyermekekben lévő képességeket. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója rámutatott, hogy fontos a közös tudás gyarapítása, amellyel az egész egyházmegye pedagógusait, diákjait és rajtuk keresztül a szülőket is el tudják érni. A cigánypasztorációs pedagógiai műhely tagjai törekednek arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket megfelelő tudással és készségekkel felruházva segítsék a munkaerőpiaci beilleszkedésben. Az encsfüggödi keresztelőkápolna 10 éves jubileumát ünnepelték. Orosz Atanász püspök 2015-ben szentelte fel Encsfüggödön a Szent Tamás kápolnát. Salai Szabolcs encsi parókus meghívására érkezett Juhász Géza, a Miskolci Egyházmegye első helynöke, és Balogh Győző cigánypasztorációs referens a kápolna ünnepségére, amelyet a 10. szentelési évforduló kapcsán szerveztek meg. Az ünnepen a gyermekek mutatták meg a vendégatyáknak, mit tanultak az elmúlt esztendőkben. Krisztus király ünnepén gyertyás körmenetet tartanak a budai várban. Mohos Gábor és Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspökök vezetésével Krisztus király ünnepén november 23-án vasárnap 16 órától gyertyás rózsafüzér körmenetet tartanak a budai várban a Szeretett Láng Mozgalom és az Emmanuel közösség szervezésében. Idén van a 100. évfordulója annak, hogy 11. Pius pápa Quas Primas kezdetű enciklikájában meghirdette Krisztus király ünnepét, kifejezésre juttatva, hogy a társadalmi és az országok közötti béke és igazságosság csak akkor állhat helyre, ha a nemzetek Krisztust ismerik el legfőbb úruknak. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. 2025. november 27-én csütörtökön 9 órától este 18 óráig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Jótékonysági estre hívják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek december 6-án szombaton 18 órától 20 óráig az Egri Liceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról lesz élménybeszámoló, majd egy színdarab következik az idén szenté avatott Troncatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táboroztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a liceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz a Találkozások házában, Egerben a Lajosvárosban az Aradi utca 1 szám alatt, december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Minden jelentkezőnek ajándékokkal kedveskednek. A katolikus Caritas minden évben meghirdeti, tárjátok ki a szíveteket néven, adventi adománygyűjtését és segélyprogramját, hogy közösen segítsünk a rászorulóknak. A kampány december végéig hív összefogásra, hogy a téli hónapokban minél több kisgyermekes családnak és nélkülöző embernek nyújtson támogatást. Kályha, tűzifa, élelmiszer vagy angyalbatyú ajándékcsomag formájában. Vasárnap a Katolikus Caritas országos központjában kerül sor a karácsonyi adománygyűjtő akció ünnepélyes megnyitójára. A segélyprogram sorozat részleteiről Zagy Varihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója, és Fekete Szabolcs Benedek, a szervezet püspökelnöke ad tájékoztatást. Elindult a Katolikus Caritas országos ajándékgyűjtési akciója, az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Katolikus Caritas idén is megrendezi országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.caritas.hu oldalon. De a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a gyűjtést. Alkotói pályázatot hirdetett középiskolásoknak a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2026-27-ben három jelentős évfordulóra emlékezünk. Olofsson Placid Bencés szerzetes születésének 110., letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójára. Ezen alkalmakból a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közösen hirdeti meg az Olofsson Placid alkotói pályázatot a középiskolák 10., 11. és 12. évfolyamos diákjai számára. A kezdeményezés célja, hogy a középiskolás diákok saját alkotásaikon keresztül fedezzék és dolgozzák fel Placid atya életének egy-egy mozzanatát, valamint közvetítsék tovább derűs hitét és emberségét. Nevezési határidő november 28-a, a pályamunkák beküldési határideje 2026. március 31-e. Részletek és nevezés www.pannonhalmifőapátság.hu. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domen Vivien és Dreamba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Ready, it's time to show what you got. Fire! A régió sportja.
November utolsó hétvégéjén Mezőköves lesz a házigazdája, a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája, észak-keleti selejtező csoport mérkőzéseinek. Rozman Sándor irányításával készül fel a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Teljesíthető a Los Angeles 10 program. Azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta Nyíregyházán az olimpiai bajnok vízilabdázó Mersz Tamás. Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. November utolsó hétvégéjén Mezőköves lesz a házigazdája, a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája, észak-keleti selejtező csoport mérkőzéseinek. A Magyar Labdarúgó Szövetség által két évente szervezett tornán a szabolcsiak ellenfele a jól megszokott négyes lesz, azaz Borsodabói Zemplén, Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar válogatottjai. Szabolcs együttesét a legutóbbi tornához hasonlóan Kis Tamás és Piskóti Zsolt edzők fogják irányítani, mindketten újfehértói illetőségűek. Rozman Sándor irányításával készül fel a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Móri Bendegúzt, a Magyar Szokka Szövetség elnökét hallják.
Az új szövetségi kapitány nem más a Szokka magyar válogatott élén, mint Rozman Sándor, és messziről indítanám ma mostani beszélgetést, de egy pici háttérinfót azért kell adjak ahhoz, hogy hogyan is jutottunk most odáig, hogy Sándor legyen a szövetségi kapitány. Ugye, akik eddig követték a Szokkát és a kispályás labdarúgás világát, azok tudták, hogy Roni Ribeiro da Silva irányította az elmúlt két esztendőben a válogatottat, és idén tavasztól pedig Rozman Sándor, mint pályaedző, másodedző segítette az ő munkáját. Az első gondolat az mindenképpen azt hiszem, hogy a köszöneti, és nem lehetünk elég hálásak Roninak azért, amiért az elmúlt két évben tulajdonképpen minden nap a szívügyeként tekintette a Szokka sportágat és a magyar válogatottat. Szép sikereket értünk el vele, hiszen van egy Copa America ezüstérme, a magyar válogatottnak két EB-n és egy világbajnokságon szerepelt ő, mint szövetségi kapitány, de úgy gondolom, hogy minden sportágban, minden kapcsolatban eljön az a pillanat, amikor talán egy picit elfárad a közös projekt, és időszerűvé válik az, hogy váltásra kerüljön a sor, és a mi életünkbe talán most jött el az az időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell lépnünk ezt a ugyan nem könnyű döntést, de azt hiszem, hogy Sándor személyében egy olyan felkészült, és most már azt mondhatom, hogy tapasztalt edzőt sikerült a válogatott élére ültessünk, akivel tovább tudjuk folytatni azt a metodikát, amit most már nagyjából egy 6-7 éve elkezdtünk a Szokka Sportszövetséggel. Fontos kiemelni, hogy Sanyi nem lesz egyedül, hiszen a munkáját Sranc Balázs, mint szakmai igazgató fogja segíteni, illetve a szövetség tiszteletbeli elnöke Csuhai Tibor pedig csapatmenedzserként fogja a válogatott ügyes bajos dolgait menedzselni a háttérben. Ezzel a stábbal megyünk neki a 2025-ös mexikói világbajnokságnak. A szövetség részéről mi kezdeményeztük azt, hogy szeretnénk felbontani a Ronival kötött megállapodásunkat, és már a következő világeseményen nem vele képzeljük el a folytatást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szép pillanatot éltünk meg Ronival, és én tudom azt nagyon jó, hogy ő még az utolsó pillanatban is azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a sportágat még jobbá tenni, hogyan lehetne a válogatottat is még jobb játékosokkal magasabb szintre emelni a nemzetközi porondon, de minden ilyen döntésben természetesen van rizikófaktor, és azért azt látni kell, hogy Roni előtt is, amikor váltásra került a sor, akkor is egy nagyjából 4 éves periódus után változtattunk a szakmai stábnak a kitételén. és akkor az egy nagyon pozitív hatással volt, mind a sportágra, mind pedig a válogatottra. Tehát ott azonnal volt egy nemzetközi szinten elért ezüstérem, amely azóta is a legfényesebb a magyar szokka válogatott történetében. Akkor sem tudtuk, tehát akkor a Sranc Balázs, aki most szakmai igazgatóként segíti majd a válogatottat, ő volt a szövetségi kapitány, és Jenei Otto, mint másodedző segítette a válogatottunkat. Akkor is nehéz volt meghozni ezt a döntést, és természetszerű, hogy ilyenkor azért nem csak a szakmai oldalát kell nézni egy-egy ilyen változtatásnak, hanem az emberi oldalát is, hiszen azért én azt tudom mondani, hogy Ronival szakmailag is és emberileg is meg voltunk elégedve, azért az elmúlt években amennyi időt együtt töltöttünk, akár egy-egy világeseményen, ilyenkor azért csiszolódik az ember a másikhoz, és már barátként tekint rá, azonban azt tudom hangsúlyozni és kiemelni, hogy néha az életben kell ilyen döntéseket hoznunk a magasabb cél elérésének érdekében.
A kárpátaljai nagyszűrősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB3-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B-licenszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője. Rozman Sándort hallják.
Hát őszintén megvallva nem számítottam rá. Jött egy ilyen kérés, hogy mit szólnák-e hozzá, hogyha elvállalnám a válogatottat, amiután a Roninak megköszönték a munkáját. Kapva az alkalmát, hogy egy ilyen lehetőség elé, hogy egy ország válogatottjának lehetek a szövetségi kapitánya. Úgy gondolom, hogy 30 év befektetett munkám volt benne, mint pályafutásom során labdarúgóként. Most eljött ennek az ideje, hogy jó Isten ezt meghálát, és kaphatom egy ilyen lehetőséget az élettől, hogy egy magyar címert képviselő mezzel kint lettek Mexikóba a világbajnokságon, és minden tudásommal azzal fogom segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt elérjünk majd kint a VB-n. Jó kapcsolatot ápoltunk a Ronival, nagyon jó embert ismertem meg a személyében, nagyon sok dolgot megbeszéltünk. Az elmúlt két év alapján, mint a válogatottal is kint voltunk az Európa-bajnokságon, most Moldáviában, rengeteg olyan csapattal találkoztunk, akik fizikálisan nagyon erősek, felkészültek és gyorsak. És ezek a csapatok nagyjából ilyen 22 és 25 év, 28 év körül átlag életkorban voltak. Ezek a csapatokban általában mindig volt egy-két rutinosabb, idősebb játékos, aki ezeket kiegészítette. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen csapatot próbálunk most egy ilyen keretet alakítani, aki egy ilyen gyors játékot fel fog tudni venni kint a nemzetközi porondon, mert a tavaly is kint voltam a saját csapatommal a BL-be, és tapasztalat alapján azért erre fel kell készülni, hogy fizikálisan és mentálisan kint nagyon erősek a csapatok.
Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta Nyíregyházán az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy a magyar nagyon szereti a sportot, egyre többen akarnak sportolni. Természetesen ebben azért lehet előre lépni, hiszen azért, ha azt nézzük az európai szinthez képest, itt-ott azért még van elmaradásunk. Van egy olyan réteg, aki még azért nem kezdte meg a sportolást, pont ezért ösztönzi a Sportoló Nemzet program is a közösséget, hogy kezdjenek. Nem feltétlenül az élsport számít csak, hanem olyan sportolást, amit bárki megtalálja azt a sportágot, amit igazán szívesen szeret, amit lehetőség szerint minden nap űz, és olyan sportágot, amit akár egy életen át is tud végezni. Ez a Sportoló Nemzetnek a programja. Egy nagy segítség egyébként, és mellszélesség elég áll a Sportoló Nemzet program is a Fitváros rendezvény mellé, hiszen itt is a sport népszerűsítése a lényeg.
Szerinte teljesíthető a Los Angeles 10 program.
Dolgozunk rajta, ez egy nagyon komoly program, amit az államtitkárság meghatározott, és megadtuk az irányt a szövetségeknek, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy globális cél, 10 arany, vagy a legjobb 10-be kerülés, nem könnyű feladat, hiszen ott azért ez egy olyan elit réteg közé szeretnénk bekerülni, ahol szintén egyébként nagyon-nagyon sokat áldoznak azért, hogy a sport húzó ágazat legyen. Nálunk is egyébként kiemelt ágazat mondhatjuk a magyar kormány számára a sport, és szeretnénk megtartani ezt az erőt, a sportnak az erejét. Bízunk benne egyébként, hogy a kettő célból az egyik elérhető. Mindig szerintem álmodni kell nagyokat, és utána azért kell dolgozni, hogy elérjük azokat.
Töretlenül népszerű a birkózóedzés a putnoki Serényi László általános iskolában. Szőgyőr Mihályt, a Kazincbarcikai VSE edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az elsősök közül már most van 4-5 olyan jelentkezőnk, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit kiszeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfokot meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózóedzés keretein belül. Úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magában, ugye 2 putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egy közösen készülnek, illetve hál' Istennek a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hazahozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülnek, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba, a lányok ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testnevelő tanárokkal, illetve a grundbirkózás nagyon támogatja nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptunk egy nagyon szép családos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testnevelés órák keretein belül.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!